Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast soron következő adása. Engem Varga Ferencnek hívnak, és a mai műsorban a Műanyag Égbolt című magyar animációs filmnek az alkotóival beszélgetek. Bánóczky Tibor és Szabó Sarolt a rendezőkkel, és a színészek közül Szamosi Zsófival, Sel Judittal és Olasz Renátóval. A Műanyag Égbolt az idei berlini filmfesztiválon debütált, és március vége óta fut a magyar mozikban. Most jelenleg 10 budapesti és 13 vidéki moziban lehet megtekinteni. Szerintem tegyétek meg, mert igazán különleges film. Gyönyörű, szép, szórakoztató, elgondolkodtató. Még az utolsó jó magyar filmek egyike. Érdemes rámozdulni. Ezeket a beszélgetéseket egy mozinak az éttermébe vettem fel, úgyhogy most visszatér az edénycsörömpölés az előző adásból, és bővül a repertoár egy kellemes hűtőzúgással. Sajnálom, hogy hangminőség az megint nem az igazi, és nem tervezek rendszert csinálni ebből. Azt szeretném, hogyha ha jó minőségek lennének az adások, de hát sajnos így adódott ez a lehetőség. Hogyha mindezek ellenére tetszik ez a podcast, akkor légy támogasd a Patreonon, patreon.com/filmklubpodcast, és ott be lehet állítani, hogy havi hány dollárral tudod támogatni a munkámat. Most különösen jó jön a támogatás, mert egy hónap múlva jön a Cannes Filmfesztivál, és tervezem, hogy ismét csinálunk egy gonzó podcastot onnan, úgyhogy oda minden dollár jól jön. Akkor jöjjenek a Műanyag Égbolt alkotói. Sziasztok! Itt vagyok Sel Judittal, aki Dr. Madut játsza a Műanyag Égbolt című filmben, ami 2123-ban játszódik, és nem derül ki, de szerinted léteznek még a filmek a filmvilágában?
Hát valami biztos létezik, valamivel szórakoztatják. Ugyanúgy, ahogy van étterem, van zongorista az étteremben, így biztos, hogy a szórakoztatóipar az működik, van diszkó, tehát biztos, hogy nem csak archívumból szórakoztatják a nézőket otthon.
Te szoktál arra gondolni, hogy a filmek, amiket csinálsz, azok mennyire fognak fennmaradni?
Nem szoktam ezen gondolkodni, hogy az utókor majd mennyit lát, de hát nyilván minden megmarad most már, olyan a digitalizáció, tehát Jászai Mariról még most digitalizáltak egy régen készült filmet, vagy felvételeket, és azt meg tudtuk nézni néhány évvel ezelőtt, de hát ezek a filmek, amik most készülnek, ez már mit tudom én, hát a felhőbe, vagy mit tudom én, és milyen rendszerek most éppen jönnek, úgyhogy az már ott marad. Aztán, hogy valaki meg fogja nézni, az már egy másik kérdés, hogy kit fog érdekelni, vagy... De hát biztos, hogy akkor is lesznek olyan emberek, mint most a kutatók, akik visszafele keresgélnek mindenféle érdekességet.
Azt szoktad érzékelni, hogy egy dolog, amit csinálsz, mondjuk egy film vagy egy tévésorozat, az így mennyire megy át az embereknél? Például most a Király volt, ráadásul ez egy ilyen első ilyen streamingre készült sorozat volt, ez is ilyen különleges volt benne, hogy azt úgy le tudtad venni, hogy az mennyi embert ért el, vagy hogy így mit gondoltak róla?
Valamennyire igen. Én azt hiszem, hogy ezzel a Jimmyvel elértük azokat a nézőket, tehát volt ez a kétharmad, aki eddig imádta a Jimmyt, és most hozzájött az egyharmad, aki szintén megszerette a filmet. Tehát, hogy most így lett egy teljes egész így az országban. Azt hiszem, hogy aki eddig nem szerette, most már az is nem feltétlen magát a Jimmyt, de hogy a sorozatot nagyon szerették azok is. Tehát az a sok fújkáló, aki mondta, hogy minek erről filmet csinálni egy ilyen emberről, meg hogy ki ez, meg egyáltalán, alig várták a szerdákat, hogy eljöjjenek, hogy láthassák a következő epizódot.
Többen leírták azt, hogy ez minden idők legjobb magyar tévésorozata, és én is azt éreztem, hogy mindenképpen a top 3-ban benne van. Te hogyan értékelted?
Én szintén ugyanígy vártam a szerdákat, hogy eljöjjenek, mert nekünk se volt előre egy vetítésünk, csak az első epizódot láttuk, ami már nagyon tetszett, úgyhogy kíváncsian vártam mindig a következőt, és szerintem nagyon túlmutat azon, ami nem is aminek indult, hanem amit elsőként gondoltak róla az emberek, hogy a Jimmyről, a királyról lesz egy sorozat. Szóval ez egy sokkal, sokkal inkább túlmutat ezen a tényen, hogy Jimmy élt és meghalt, korrajzott, családon belüli erőszakot, mindenféléről szól.
Meglepett, hogy az első filmed az egy Jancsó film volt, és utána két másik Jancsó filmben is szerepeltél. Emlékszel az első találkozásodra Jancsó Miklóssal?
Igen, persze. Ez az utolsó vacsora volt az Alapszürkénél. Ez volt az első filmem, amiben játszottam. Nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen azon a nyáron én már dolgoztam együtt a Grünwalski Ferenccel, aki az operatőre volt. És érdekes volt, hogy nincs forgatókönyv. Tehát ez az egész történet, meg massza, meg gondolatok egymás utánisága, ami a Miki bácsi fejében benne volt, hát az nem volt leírva. Azt csak ő tudta. És mi kaptunk egy-egy ilyen dialógot, vagy egy-egy jelenetet, illetve azt hiszem, hogy én ebben a, ha jól emlékszem, ebben a filmben még nem is nagyon beszéltem, csak mint egy testőr, ott rohangáltam forró nadrágban, meg görkorcsolyáztam, meg lövöldöztem. Isteni felszabadító volt. Mivel az első, nagyjából az első film volt, amit forgattam, így nem volt összehasonlítási alapom, de azt tudom, hogy nagyon jól éreztem magam, és utána meg már volt. És hát egy fantasztikus, szabad ember, és ami az ő fejében van, az elképesztő, ahogy, és amilyen tájékozott, és amennyire ismerte annak a kornak a jelentős zenekarait, az érdekességeit, az underground zenekarait, és hozta őket be, és elegyítette a néptáncosokat, tehát eszméletlen volt a Miki bácsi. Iszonyú fiatalos volt, vagy fiatal volt a gondolkodás azzal a bölcsességgel, amit már akkor meghozott neki, vagy meg hát eleve volt, meg az a tudás, az párosult olyan vitalitással és olyan fiatal gondolkodással is, ami irigylésre méltó volt nekünk 30 éveseknek is.
És téged hol látott meg, vagy így hogyan szerzett róla a tudomást?
Én előtte forgattam, mondom, a Grünwalski Ferenccel a Sára Júli első filmjében, tehát ez ugyanaz a nyár volt, és szerintem ő ajánlott a Miki bácsinak, hogy rakjanak bele a filmbe, és tulajdonképpen bármi belefér a Jancsó akkori filmjeibe, és így aztán engem is hívtak ott egy pár napra szaladgálni.
Volt egy mondat, ami így nagyon megmaradt bennem, amit akkoriban ezekről az első ilyen újkori Jancsó filmekről mondtak, hogy azt mondom, és mi volt, hogy a Grünwalski az egyik vállában a kamera, és a másik kezével meg így rángatja a színészeket a kamera elé. Ez tényleg így volt?
Igen, az egyik vállán a kamera volt, a másikkal meghúzgált a jelbe, hogy mi... Hogy nem azért, mert nem tudtam jelbe állni, hanem ő jobban látta, hogy mi mutatna jól majd a mágosszobában. Az vicces volt, hogy gyakorlatilag vesz a kamerát, és nem szabad, hogy látszódjon rajtam, hogy közben oda nyúl, és megrántja a karomat. Ja.
Nekem a Jancsó az egyik olyan ember, és mondjuk még ilyen volt az Eszterházy is, és most rájöttem, hogy ilyen volt a Tamás Gáspár Miklós is, hogy akikre így úgy gondoltam, hogy így tök jó, hogy így egy időben élek velük, és hogy ők is látják ugyanazt, ami megy a világba, vagy megy itt Magyarországon, és akkor úgy ez ilyen én megnyugtató érzés volt, hogy ők így rajta tartják a szemüket a dolgokon, még hogy nem is olvastam semmit, amit így mondtak róla, de hogy jó volt tudni, és akkor így, amikor így meghaltak, akkor ez így kiveszett az életem, hogy neked vannak ilyen emberek, akik ilyen, nem is tudom, hogy minek lehet ezt nevezni.
Hát az Eszterházyval is volt szerencsém találkozni, meg tulajdonképpen együtt dolgozni, hát az ő darabját játszottuk annak idején a Nemzeti Színházban, de inkább akiről most beszélnék, aki egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jelentős ember volt, és hál' Istennek így egy pár évig tudtam én is így a környezetében dolgozni. Ő a Morcsányi Géza, aki dramaturg és a Magvetőnek volt az igazgatója 20 vagy 25 évig, a Magvető kiadónak. Az ő ideje vagy a irányában kapott a Kertész Imre Nobel-díjat. Tehát egy fantasztikus ember volt. Én úgy találkoztam vele, hogy a Radnóti Színháznak ő volt a dramaturgja, és a csehovokat ő fordította, azokat a csehov darabokat, amiket játszottunk, a Ványa bácsit, a Sirályt, azt hiszem később a Három nővért is. És egyrészt zseniálisak voltak a fordításai is, de az még nem elég ahhoz, hogy egy színész ilyen viszonyba kerüljön egy dramaturga, mert hát hol találkoznak esetleg a premierban ketten, egy dramaturg és a színész, mert elcsúszik ugye a munkafázis, de ő ott ült nagyon sokat bent a próbán, és mindig volt visszajelzése, visszacsatolása a látottakról, és én nagyon vártam mindig azt, hogy ő mit fog mondani, vagy a próbáról, a premierről, aztán meg végképp. Úgyhogy nekem ő egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős ember volt az én pályámon is, meg hát ő a saját életet, tehát szóval, hogy mindannyiunk életében nagyon-nagyon fantasztikus ember volt. Esetleg a nagyobb közönség onnan láthatta, vagy tudhat róla, aki nem ilyen irodalmi berkekben van, vagy inkább filmesben, mert ő volt a főszereplője a Testülés lélekrőlnek.
És mikor megnézted ezt a filmet, akkor te milyen visszacsatolást adtál neki?
Én felhívtam őt, és nagyon gratuláltam. Nekem nagyon tetszett ő a filmben. Láttam az ő civilségét, de az teljesen... Tehát, hogy néhány pillanatban, amikor egy színész máshogy oldott volna meg nyilván egy bizonyos helyzetet, vagy egy kérdést, egy mondatot, egy nézést, de nekem nagyon tetszett ő benne.
Igen, nekem az maradt meg a legjobban abból, hogy annyira vicces volt. Tehát tényleg, hogy így csak ahogy kimondott szavakat vagy mondatokat, az már olyan humora volt, amit nem tudom, hogy egy színész tudott volna úgy.
Hát ezt nem tudom, ezt akkor tudjuk volna, hogy ezt egy színés is se eljátsza, igen. De hát nyilván ezek szülnek bizonyos. Tehát ez a civilség, amit nem negatívumként mondok, hanem inkább pozitívumként, hogy lehet, hogy egy színés sokkal komolyabban vett volna egy mondatot, ő meghagyta, hogy csak úgy elmenjen.
Van a filmben, a műanyag égboltban ez a társadalmi szabály, hogy csak 50 évig élhetnek az emberek, és néztem, hogy te 3,5 hét múlva leszel 50 éves.
Ez nagyon aktuális lett.
Hogy igen, valamikor akkor most így elgondolkodni érdemes lenne, hogyha hozzanak egy ilyen szabályt, akkor az hogyan érintene téged?
Tulajdonképpen annyira érdekes, mert én most láttam másodjára a filmet, és amikor először láttam, de egy pár hete, nem is olyan régen, hiszen még most volt a bemutatója a Berlinálén, akkor ez így nem jutott, valahogy így nem reflektáltam magamra, de most, hogy másodjára láttam, most így, amikor elhangzott ez a mondat, hogy de hát dr. Madu maga is hónapokon belül 50 éves lesz, így egyszerűen, hogy nem hónapokon, egy hónapon belül leszek 50 éves, és egyrészt érdekes, hogy a film pont most jött ki, mert hogy kijöhetett volna már tavaly, vagy tavaly előtt, hogyha mondjuk nincs a Covid, meg nem tudom, tehát hogyha lehet, hogy hamarabb is elkészülhetett volna, és akkor nem ennyire aktuális, ez azért, vagy nincs ekkora párhuzam a szerep és az életem között, de most, amikor elhangzott a mai vetítésen ez a jelenet, akkor úgy végigfutott az agyamon, hogy úristen, nekem 3 hét múlva be kellene vonulnom. Egyrészt, hogy mit csinálnék az alatt a 3 hét alatt, hogy élném azt meg, hogy itt hagyom a gyerekeimet és a szeretteimet, és úgy az életet magát. Hát nem lenne jó. Nem lenne jó. Biztos mindent megtennék ebben a 3 hétben, hogy kimaxoljam, amit még lehet. Tehát nem ülnék most itt egy mikrofonnal a szám előtt, mert nem lenne rá időm, lennének fontosabb dolgaim. Legalábbis egy kérdésed lehetne, több nem.
Most néztem a Wikipédia oldaladat, és az jött le abból, hogy mint hogyha te most egy ilyen újra tervezés, újjá születés időszakában lennél, csak hogy van az a mondat, hogy lezártad a munkát ott a Táliában, meg hogy az élettársaddal elváltatok, és úgy ez a vége, hogy most így mi legyen a következő, nem tudom, 5 évben, hogy látod?
Nem volt odaérve semmi. Előre nem tudtak odaérni semmit, akkor én is elolvasom. Kíváncsi vagyok, hogy mit jósolnak. Hát igen, komolyra fordítva a szót, bár annyira nem kell. Igen, tulajdonképpen így, hát nem azt mondom, hogy véget ért egy korszak, csak valami változásra volt szükségem. Ezért kértem egy év szabadságot, előtte már szétmentünk a gyerekek apukájával, és akkor lett egy ilyen, vagyis hát van egy ilyen mondás, hogy az ember, hogyha a magánéletében van valami baj, akkor a szakmájába menekül, akkor én ott elvoltam egy darabig, és amikor a szakmájában érzi egy kicsit már szorítva magát, akkor meg a magánéletében találja meg az örömét, vagy kellene keresni, vagy ott tud töltődni. És amikor már én úgy éreztem, hogy egy kicsit sok volt a színház, a felelősség, az előadások, a nem tudom micsoda, akkor úgy döntöttem, hogy én a magánéletemben menekülök, viszont abban a kvázi szerencsés helyzetben voltam, hogy erről úgymond egyedül kell döntenem, hogy az a magánélet hol lesz és miről fog szólni. És akkor így határoztam azt, hogy akkor ez külföldön lesz egy év a gyerekekkel. És akkor azt a régi álmomat majd beteljesítem, ami 10 évvel ezelőtti álmom már, hogy elmenni egy évre külföldre, töltődni, világot látni, gyerekek tanuljanak nyelveket, és lógatni a lábam. Ja, és onnan már úgy jöttem vissza, hogy akkor már ne ugyanabba lépjek be, amiben voltam, meg sok minden átformálódott a fejemben is, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor ez is egy merészugrás volt, ez az egy év külföldre, de akkor azt még megférem azzal, hogy visszajövök úgy, hogy nem megyek már vissza a színházba, hanem megpróbálok önálló lábakra állni, és szabadúszóként folytatni, és szabadon dönteni majd arról, hogy mik legyenek a következő feladatok, illetve amilyen megkereséseket kapok, arról én tudjak dönteni.
Azt hiszem, hogy egy kicsit ilyen nehéz helyzetben vagy amiatt, hogy neked már igazából minden megvolt, amire így lehet vágyni színészként, tehát hogy annyira a Radnóti, utána a Nemzeti Színház, egy tök jó időszakban, aztán a Táliában is egy csomó ilyen jó dolog történt, meg sorozat, meg aztán most a Jimmy sorozat is, szóval, hogy ezt te is érzed, hogy nem csak én, hogy te is érzed, hogy nem, hanem hogy így nehéz mire vágyni, mert már minden megvolt.
Hát igen, hál' Istennek, lekopogom, azért nagyon sok minden megvolt. Minden, amire vágyhattam volna, az megvolt. Most már rajzfilm színész is lettem, tehát az is megvolt. Nem, hát ez inkább ilyen büszkeséggel tölt el, igazából nem is az van bennem, hogy na, aztán mi jöhet még. Persze kíváncsi vagyok, hogy mi jön még, milyen feladatok várnak rám, de nyilván nekem is felelősségem az, hogy egyrészt tartsak valami arculatot, hogy mi az, ami érdekel, vagy milyen irányba szeretnék én menni, vagy tartani magam egyfajta elképzelésemhez, hogy olyan dolgokat már nem vállalok el, ami nem épít, vagy nem ad hozzám, vagy nem tudom, nyilván addig, amíg ki tudom fizetni a gázszámlámat. Bízom abban, hogy olyan munkák jönnek majd elém, amikre úgy tudok igen mondani, hogy teljes szívemből.
Itt vagyok Bánócki Tiborral és Szabó Saroltával, a Műanyag Égbolt rendezőivel, és nagyon durva volt a vége főcímet nézni, még soha nem láttam olyat, hogy két nevet ennyiszer kiírtak volna egy film végén. Tehát ez tényleg mindent ti csináltatok ebbe a filmbe.
Annak idején mi egy icipici büdzsével indultunk, tehát az első néhány évet tulajdonképpen Tibivel kettesben csináltuk végig, még velünk volt Szakó Júci a vágónk, akivel elkezdtünk az Animatikon dolgozni, a produceri csapat, egy-két ember, de az első évek az írás, amiben a dramaturgunk Domonyi Rita volt, a vizuális világ fejlesztésének az elkezdése, az animáció technikájának a kitalálása, ugye ez mind-mind úgy indult, hogy mi ketten ültünk egy szobában.
Igen, és tulajdonképpen mivel korábban csináltunk rövid filmeket, amik szintén tulajdonképpen nehéz körülmények között készültek, nagyon kevés emberrel, vagy csak mit csináltuk, tehát igazából hozzá voltunk szokva ehhez a two-man showhoz, ami azt gondolom, hogy egyébként az inkubátor is nyilván e felé hajtott minket, hogy minden, amit meg tudunk csinálni, azt nekünk kell megcsinálni, hiszen az a nagyon kevés pénz, ami akkor volt a filmre, azt egyszerűen arra kellett tartogatni, amit mi nem tudunk megcsinálni.
És mikor kezdtetek ezen a filmen dolgozni? Mióta a legelső?
Az első kis magja ennek a sztorinak az volt, hogy nagyon érdekelt minket az a mitológiai téma, ami a növény és az emberi szimbiózis, átváltozás kapcsolatról szól. Tehát tulajdonképpen ez volt az első ilyen kis valami, amiből ez az ötlet elkezdett formálódni, amivel összetalálkozott az éghajlatváltozás, a környezetváltozás, a globális katasztrófa lehetősége, és tulajdonképpen 2014 körül kezdtek ezek a dolgok összeérni, és elindulni ez a sztori, megszületni ez a történet.
Igen, nagyon érdekelt minket ez a két létforma között, ember és növény metamorfózis, vagy létezés e között a két világ között, és igazából ami nagyon inspirált minket, azok a régi mitológiai történetek, ahol ez a fajta dolog meg egyesül a szerelemmel, vagy hogy mindig a szerelem a hajtó ereje ennek Filemon és Baukis története, Daphne átváltozása, tehát igazából mi ennek a kicsit ilyen költői boldát, vagy a szépségét akartuk megtalálni ellenben a horrorisztikus oldalával.
Ha már a szerelmet említetted, akkor mondjuk el, hogy köztetek mi a kapcsolat?
Hát mi egy pár vagyunk, még annak idején a 90-es években találkoztunk az iparművészeti főiskolán, ami ugye azóta ma már a MUME néven fut, és tulajdonképpen ott Tibi animációs szakra járt, én fotószakra jártam, rengeteget beszélgetünk nyilván a munkáinkról, mindig nagyon érdekelt minket, hogy a másik mivel foglalkozik, mit csinált, ha kellett, segítettünk egymásnak, de mind a ketten megvoltunk a magunk kis csapásán, tehát Tibi csinált az animációs filmeket, én csináltam a fotós projekteket, és aztán ahogy teltek az évek, elkezdtünk ilyen apróbb dolgokat együtt csinálni, és tulajdonképpen ez nőtt odáig, hogy 2004-2005 körül elhatároztuk, hogy együtt kezdünk el filmes projekteket csinálni. De akkor már több mögöttünk voltak ilyen music television spotok, csináltunk egy közös music videoklipet, tehát hogy ez egy nagyon hosszú ilyen összecsiszolódási folyamat volt, és akkor ezek után csináltunk két rövid filmet együtt Franciaországban.
És amióta kitaláltatok ezt a filmet, hogy ez lesz az a 2014, azóta telt el úgy nap, hogy ne jött volna szóba köztetek ez a film?
Nem. nem. Tehát tulajdonképpen mi 7 éve, vagy most nem tudom, 8 éve ebből a filmmel feküdtünk és keltünk. A vége felé próbáltunk ilyen szabályokat hozni, hogy hétvégén nem beszélünk a filmről, vagy este 10 után nem beszélünk a filmről, de azt nem sikerült betartani.
Mindig,
úgyhogy
az sikerült.
Egyszer-kétszer.
De próbálkoztunk határokat vonni a projektnek.
És hogy nézett ki ennek mondjuk a görbéje olyan szempontból, hogy így mikor volt a legjobban elegetek ebből a filmből?
Hát azt nem mondanám, hogy elegünk volt, mert annyi mindent kellett csinálni, annyira intenzív volt ez a 7 év, hogy igazából ez a pillanat nem tudott soha elérkezni, inkább voltak fázisok, amikor kimerültebbek voltunk, de nyilván a legmegterhelőbb az utolsó 2-3 évvel volt a projektnek, ugye, amikor már zajlott az animáció, készültek a helyszínek, hátterek, effektek, járműanimációk, az adta ugye a legdurvább, legtöbb feladatot, amikor egy egész csapatot kellett mozgásban tartani, kiadni a munkákat, kommentelni, reagálni arra, amik elkészültek, megbeszélni, hogy mivel mi a probléma, mivel mit kell változtatni. Tehát igazából azt éreztük a végén már, hogy iszonyúan kiszívott minket a projekt. Tehát ezt érezném, de tehát a vége felé volt egy ilyen kimerülés, de közben nem voltak ilyen szempontból nagy kríziseink.
Az a jó, hogy mindig, tehát hogy soha nem egyszerre vagyunk a mélyponton. Tehát hogy ez így segít, hogy tartjuk egymásban a lelket. De nyilván mi animációsok azért nagyon, nagyon sokfélék vagyunk, de azért azt szerintem elmondható, hogy mindannyian ilyen hosszú távfutók vagyunk. Szóval, hogy minden animációs projekt ilyen maratoni táv. Egy rövid film is évekig készül.
Rengeteg
munkával. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy alkati dolog, hogy ebbe hogy vagy benne. És tényleg szóval egy maratonfutó sem áll meg 10 kilométernél, hogy hát én nem erre számítottam, még van 30 hátra, mert hogyha meg ez nem fekszik is, hogy ez nem megy, akkor meg tényleg akkor meg 100 méteren állsz versenybe.
Ami talán még segít, hogy rengeteg különböző feladat van, és ettől nem érzed azt, hogy őrült monoton a munka. Tehát, hogy annyi mindennel kell foglalkozni, annyi különböző dolog jön velünk szembe, hogy azért ez is szerintem egy kicsit ugye az ember tudja tuningolni, meg kicsit frissebben tartani munka közben.
Ennek a filmnek a stílusa, ez a rotoszkóp animáció, amit én csak a Richard Linklaternek a filmjében láttam, a Waking Life volt ilyen, akkor a kamera által homályosan, aminek a Cannes-i sajtótájékoztatójáról elhoztam Keanu Reeves névtábláját, és az Apollo 10,5 tavaly. Hogyha ti kérdezhetnétek valamit Richard Linklatertől, akkor lenne olyan dolog, amit így nagyon szívesen megkérdeznétek tőle? Vagy most már mindegy?
Hát sok mindent kérdeznénk tőle a filmkészítésről. Nyilván ő egyébként most egy ilyen nagyon izgalmas helyzetben. Tudnánk beszélgetni a rotoszkópról, mert ugye épp az akadémia most diszkvalifikálta az Oscar előtt az Apollo 10,5-et, mondván, hogy ez nem igazi animáció, és hogy tulajdonképpen az egész egy csalás. Majd ezt miután nyílt leveleket írt a bizottságnak, ezt visszavonták, és mi ezt ugye nyilván nagy figyelemmel kísértük, mert tudjuk, hogy a rotoszkóp technikának van egyfajta elidegenítő hatása, és egyébként van egyfajta rossz reputációja az animációs világban, de ezt tudtuk az elejétől, tehát hogy ezt nem így közbederült ki, nyilván mondjuk ki. Az animációs világ nagyon sokan ezt csalásnak gondolják, nyilván vannak alkotók, mint a Linklater, akik erre magasról tesznek, vagy mi is, de tényleg van egy olyan hatás, mivel annyira naturális, de közben nem egy igazi élőszereplő, hogy lehet, hogy valakit ez teljesen ledob a filmről, bár azt gondolom, hogy minden animációs technika lehet ilyen, tehát bármivel készüljön is. Ugye maga az animációs világban ez azért minősül egyfajta csalásnak, mert hogy nem a semmiből teremted meg a mozdulatot, hanem ennek van egy fölvett alapja. Egyébként ajánlanám visszább menni a Linklater előtt, mondjuk a 70-es években ott volt egy Ralph Bakshi nevű figura, aki mondjuk a gyűrűkúrát a stratoszkóba megcsinálta, és azt hiszem az is egy ilyen nagyon híres, vagy hírhett film.
Nemes Anna a Szelídnek az egyik rendezője, Csúlya László mellett, ő mesélte, hogy a Szelíd forgatásán a stáb bizonyos tagjai nem vették öt ember számba, és csak akkor csináltak meg azt, amit mondott, amikor a férfi rendezőtársa is kérte. Te tapasztaltál hátrányos megkülönböztetést a nemed miatt?
Meg kell mondjam, hogy ez velem nem történt meg a műanyag forgatásán. Nálunk egy nagyon-nagyon pici, kompakt csapat volt, akik nagyon együtt voltak, azt gondolom, a kezdetektől, tehát nálunk nem merültek fel olyan problémák, hogy bárki, aki ott ül és együtt dolgozik ebben a csapatban, annak a tudása, a véleménye és a szakértelme nincs meghallgatva, vagy figyelembe véve.
Igen, az animációs világ amúgy is ilyen, mintha sokkal ilyen, ebből a szempontból sokkal ilyen elfogadóbb lenne, sokkal ilyen női központúbb, nem?
Ha arra gondolok, hogy az elmúlt 20 évben, amióta én így betekintést nyertem az animációs világba, az biztos, hogy mindig a rendezők nemi összetétele az abszolút vegyes volt, tehát sose lehetett azt érezni, hogy akkor az a fiatal generáció, aki már akkor megjelent és dolgozott, aki velünk meg mondjuk a felettünk lévőknél nem érzékelted azt, hogy mondjuk jóval kevesebb a nő rendező, és azt gondolom, hogy ma ez meg már abszolút nem egy választóvonal az animációban.
Igen, nyilván szerintem az elmúlt évtizedekben nagyon erős Magyarországon a női animációs alkotóknak a jelenléte, és ami egyrészt fantasztikus látni ezeket a filmeket és ezeket a rendezőket. Ha bárkiben lenne olyan, nem tudom én, képzett, hogy az animációban több a nő, azt gondolom, hogy nem az animáció, tehát hogy az sajnos az élőszereplős filmnek a tragédiája, hogy nincs ennyi.
Na, kijöttünk, mert nagyon zúgott a hűtő, és nehéz volt azt mondani egy-egy jelenetre, hogy na, akkor ez kész van, és akkor lehet kőbe vésni.
Minden animációnál az örökkévalóságig cizellálhatsz minden jelenetet, és ez egy soha véget nem érő munka lehet, és biztos mi is tudtunk volna még akár fél évet dolgozni rajta, vagy egy évet, de nyilván ennek van mindenféle határa, tehát a büdzsé, az idő nyilván, amire be kell fejezni, és ami egy nagyon fontos dolog az animációban, hogy tudnod kell, hogy mi az a szint, amit el akarsz érni, és tudnod kell, hogy mi az, amit tartasz egy filmben, és mikor elég ez ahhoz, hogy át tud adni azt vizuálisan és mindenféle szempontból, ami kell a filmnek, de sokszor nagyon nehéz ezt a pontot megtalálni, vagy nem túlmenni rajta.
Kontrollfreakek és análisek csak egy bizonyos szintig vagyunk. Afelett igyekszünk azért azt mondani, hogy azok a problémák, amit szerintem a nézők nem vesznek észre, azokat tényleg engedni kell.
Szamosi Zsófi mondta, hogy a forgatás az gyakorlatilag 5 évvel ezelőtt volt. Csak az jutott eszembe, hogy azt ti úgy tekintettétek, hogy akkor az volt, és akkor az megvan, és akkor azzal dolgoztok, vagy pedig később is visszamentetek, és újra forgattatok jeleneteket azért, mert nem tűnt jónak.
Volt egyébként utána még egy forgatás, de lehet, hogy a Zsófi ezt már elfelejtette itt a sok összefolyt évek között. Igazából az volt, hogy nyilván nekünk megvan az az előnyünk egy élőszereplős forgatáshoz képest, hogy ugye az anyag, amit fölveszünk, az mégiscsak egyfajta egyfajta tervezete a filmet. Tehát mi össze tudjuk rakni úgy a filmet, hogy még nem kezdődik el az átrajzolás, a hátterén nincsenek kész, és akkor már látjuk azt, hogy ez vajon valamilyen szinten összeáll, vagy nem áll össze. És itt igazából voltak olyan problémák a történetben, amik generálták azt, hogy új jelentet kellett fölvennünk, vagy valami ott nem történt meg, aminek meg kellett történni. Például az első forgatáson a filmnek a legvégét föl se vettük, mert nem tudtuk, hogy mi lesz a vége. Tehát, hogy azt tudtuk, hogy mi majd vissza fogunk valamikor menni. Úgyhogy ilyen szempontból két forgatási etap volt két év különbséggel.
Ezt akartam is kérdezni, hogy szerintem tökéletes vége van a filmnek, és így gondolkozom rajta, hogy vajon ez már így megvolt egyből, vagy ezt később sütöttétek ki?
Furcsa módon a vége az a legelejétől megvolt. Tehát az, hogy mire fut ki, az a legvége, az nagyon korán meg lett. Ott a vége előtti rész volt.
Tehát tulajdonképpen a gránum. A gránum volt ez a legképlékenyebb része a sztorinak. Az volt az, amit a legtovább gyúrtunk, amin a legtöbben dolgoztunk, aminek a legtöbb verziója volt. Mert az volt a legnehezebb megtalálni, hogy ott mi történik velük, ott hogy fordul át ez az egész történet, ott hogy születik meg a döntésük úgy, hogy ez valahogy egy ilyen smooth történés legyen, ne pedig egy ilyen didaktikus, szájbarágos tanmese. Tehát ezért volt nagyon nehéz azt a részt megírni és összerakni.
Körülbelül ez nem spoiler, mert nem tudják, hogy miről beszélünk, hogy az Emma, aki rajzon jelenik meg, ő kicsoda?
Az én voltam. Tibi készítette ezeket a rajzokat rólam, de ennek pusztán gyakorlati okai voltak, hogy akkor én voltam egyedül a stúdióban, akit le lehetett rajzolni. Tehát nem érzelmi szempontból született ez a döntés, de nagyon örülök, hogy így történt, mert közben azért nekünk végül ez mégis egy ilyen plusz extra kötődés a projekthez.
Az felmerült különben, hogy esetleg fölveszitek más szájmozgással is a filmet? Ezen gondolkoztam, hogy ha tudod, mondjuk angol szinkronos verzióhoz már lehetett volna egy, vagy az az egészet újra kellett volna csinálni.
Az az egészet, az a helyzet, hogy mivel annyira más, hogy mozog egy más szájállásnál az arc, és mi ugye mindig az arcot rajzoltuk, tehát nem olyan, mint egy manga film, ahol az arc maga áll, és csak a száj mozog, ezért az egészet újra kellett volna csinálni. Egyébként most nagyon izgalmas lesz az a dolog, hogy a franciák megvették a filmet, és ők le fogják szinkronizálni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy az egyrészt kivel, hogy fog ez az egész elsülni, de nem, az nekünk nem volt tervben, hogy két, az még 7 év lett volna.
Én boldog lennék, ha Isabelle Huppert lenne Badó.
Sajnos én úgy tudom, hogy a franciáknál olyan színészek szoktak szinkronizálni, akiket nem ismerünk. Tehát van egy teljes ilyen szinkron másodvonal, de lehet még történhetnek csodák. És különben, amikor ezt le tudnátok írni, ezt az érzést, hogy amikor 7 évig dolgoztak egy ilyen filmen, és akkor beválogatják a Berlini Filmfesztiválra, oda mentek, és akkor beültök, a vetítés, lemennek a fények, hogy akkor az milyen érzés?
Elviselhetetlen.
A szörnyű érzés, mert hogy nyilván egyszerre érkezel meg valahova, és egyszerre kezdődik valami, amiről semmit nem tudsz. Nem tudunk úgy ülni egy ilyen vetítésen, hogy ne éreznéd azt, hogy de melletted ő ül, mögötted ő ül, egymásképpen mit fognak gondolni. Tehát mi láttuk a filmet az elmúlt hónapban, kb. 10-szer moziba, mert csekkoltuk a digitális fájt, és ott nyilván ott volt, amikor el tudtuk magunkat engedni, de egy premiéren szerintem, vagy lehet, hogy mi vagyunk ilyen rendező alkatok, hogy nem tudjuk, tehát én végig izgultam, és semmire nem emlékszek, tehát hogy maga a filmben mi történt, hogy történt, de talán ez normális.
Szerintem ezzel mindenki így van, tehát egy premiéren szerintem senki nem tudja úgy nézni a filmet, hogy befogadja nézőként, mint egy sztorit, hanem akkor akkor millió dolog zakatol az ember agyába tényleg.
De szerintem nem is kellene, hogy befogadjátok, mert már, ti már ismeritek, hanem az kellene, hogy ilyen extatikus örömben üljetek ott.
Hát ezt nehezen tudom elképzelni.
Mikor jó a filmkészítés? Hol jó ez?
Közben jó, szerintem. Tehát, hogy közben nagyon jó. Kíváncsiak voltuk, hogy milyen lesz, ha ennek a 7 évnek vége lesz, de tulajdonképpen ilyen PTSD-be vagyunk. Tehát, hogy ugye belezuhanunk a nagy semmibe ezután tényleg olyan, mint lejönni egy dologról. Tehát ugye mi tényleg minden nap a filmet csináltuk, tehát hogy nem volt semmi más idő emellett, és hát ez hozzászokik az ember nagyon.
Hát szerintem még ugye előttünk áll egy-két hét, amikor még lesznek események, találkozók, szerintem utána fogjuk érezni, amikor ugye minden csendesedik, és akkor fogjuk ezt a kérdést tudni megválaszolni, hogy milyen egy ilyen film után.
Olyan, mint a, hát ha a hallgatók ismerik a Shawshank Redemption című filmet, amikor az öreg, nem tudom a nevét, ugye kiengedik a börtönből, és ugye a áruházba pakolja a dolgokat, és aztán otthon majd felírja a gerendára, hogy Frank was here, azt hiszem, és akkor ott valami nagyon szörnyű dolog történik vele.
Igen, hogy így tényleg az lesz, hogy két hét múlva így utolsó interjú, hogy hazamentek, és akkor nézitek, hogy ki ez az öreg ember itt a tükörben, tudom, hol a haja, meg így, hogy mi történt, hova lett az életem?
Hát pontosan ez történt. De igen, lehet azt mondani, hogy lehet, hogy egy nagyon brutális dolog az, hogyha az ember ennyi időt tölt egy projekten, de azért mi az eléből tisztában voltunk vele, hogy ez egy nehéz menet lesz, és tudtuk, hogy rengeteg munkával fog járni, de szeretünk filmeket csinálni, állandóan projekteken agyaltunk az elmúlt 18-20 évben, mióta együtt dolgozunk, tehát ez nekünk nem egy áldozat igazából, mert mi attól függetlenül jól szórakozunk, miközben dolgozunk, tehát ez nem egy olyan robot, ami elviselhetetlen a számunkra, nyilván nem is csinálnánk ezt, hogyha nem bírnánk.
Igen, egymásra néztünk a film végén, és akkor mondtuk, hogy el tudtuk volna tölteni ezt a 7 évet jobban, és akkor azt mondta, és akkor végülis az volt a válasz, hogy nem.
És mondjuk mennyire lett olyan az a film, hány százalékos lett ahhoz képest, hogy elképzeljétek, mert azért ennél ez azért még egy durvább kérdés, hogy olyan lett-e, mint ahogy megálmodtátok?
Nyilvánvalóan, ha ma újra kezdenénk, akkor biztos, hogy mindent máshogy csinálnánk, de hogy ez egy normális folyamat, vagy egy normális érzés, mert azért mégiscsak az van, hogy az animációban van egy pont, ahol lezárul az, hogy a film miről szól, a film hogy van mondjuk összevágva, bár azért lehet utána is persze sokat javítani, vagy kik a karakterek, mi a párbeszéd, és egy idő után csak gyártod a képet, de ugye ezen már nem nagyon lehet változtatni. És azért ez a szakasza a gyártásnak azért évekkel van mögöttünk. Tehát, és ugye az van, hogyha esetleg valaha csinálunk még egy filmet, lehet, hogy az is 7 évig fog tartani, tehát hogy mindig előtte jársz ennek, és egy normális országban egy élőszereplős filmes sokkal sűrűbben csinálhat filmet, és azért is sokkal sűrűbben gyakorolhatja ezt a tulajdonképpen a szakmáját, vagy a filmkészítést.
Meg amit fejlődik egy projektben, hamarabb tudja egy következőben kamatoztatni.
Meg az is mondja, hogy az embernek változik az ízlés, és hogyha ezt így lokkolni kellett már így évekkel ezelőtt, akkor lehet, hogy most már így más gondoltok róla egy kicsit.
Hát én arra gondolok, hogy volt egy sztorink, kidolgoztunk hozzá egy vizualitást, nekem a fő célom az volt, hogy úgy létre tudjuk hozni ezt a filmet, hogy tulajdonképpen az a minőség, amit kitűztünk célul magunknak, azt végig tudjuk vinni egy ekkora nem túl nagy büdzséből egy 100 perces filmen, és hogy végig azt érezhessük, hogy, vagyis a végén azt érezhessük, hogy oké, ezt meg tudtuk csinálni egy oké színvonalon, és ezt ki lehet tenni emberek elé, le lehet vetíteni. Az egy más kérdés számomra, hogy én most mit gondolok, hogy a 3-4-5 évvel ezelőtti döntéseink ma már mások lennének.
Igen, meg szerintem elengedett. Tehát ez a legfurább, hogy egyébként amilyen gyorsan belekerülünk egy filmbe, mármint a gyártásába, olyan gyorsan engedjük el. Tehát, hogy hát már nem tudsz mit tenni. Tehát, hogy ez kerül az emberek elé, és nyilván bármi, amit nem így csinálnál már benne. Szerintem az már azért nem merül föl, mert már nem ezt a filmet csinálod. Tehát, hogy azt akkor egy másikban, egy más történetben hoznád.
És mit tudtatok meg magatokról azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagáltok a negatív kritikára? Mert ez a film, ez nagyon jó kritikákat kapott Berlinben, nagyon szépeket írtak róla, de azért volt egy-kettő negatív is, és akkor gondolom, hogy azt jegyzi meg jobban az ember, vagy az mindenképpen egy új élmény lehetett nektek.
Hát már az magában egy új élmény volt, hogy egyáltalán az emberek foglalkoznak azzal, amit csinálunk. Mert ugye a rövid filmjeinkkel, amiket korábban készítettünk, azokról az összesről jelent meg a sajtóban, nem tudom, egy pár sornyi reakció. Tehát igazából mi próbáltunk arra készülni, amennyire lehet, hogy ugye bármi történhet, lehetett volna az, hogy sokkal vegyesebbek a kritikák, vagy sokkal negatívabbak. Mi már eleve annak örültünk, hogy egyáltalán az emberek reagálnak rá, foglalkozni akarnak vele, írnak róla. Ez szuper volt. Hát a negatív kritikát meg muszáj elviselni, de mondjuk a mi életünk 15 éves korunk óta ebben zajlik, ha úgy vesszük. Tehát amikor először elmentünk rajziskolába, aztán tovább tanultunk. Az egész életünk arról szólt, hogy emberek véleményt mondtak arról, amit csinálunk, és ez mindig volt negatív is, pozitív is. Tehát azért nem ért minket az készületlenül, hogy emberek mondjuk negatívan reagálnak és kritikát fogalmaznak meg a film bármilyen aspektusával, és ennek a filmnek tudtuk, hogy van egy csomó olyan léjere, ami felszemben kritikát lehet megfogalmazni.
Ja, hát nyilván fáj. Szóval, hogy persze. De az is érdekes, hogy mondjuk az egyik kritika, mondjuk a negatív kritika kiemeli, hogy nem tudom, a látványban ilyen problémák vannak, egy másik kritika meg éppen azt ajnározza. Ugye ez mindig egy kérdés, ugye sokat olvasunk erről, hogy rendezők hogyan reagálnak a kritikusokra, meg a negatív kritikára. Szerintem a negatív kritika nyilván akkor fel, amikor érzed, hogy igaz, de nem tudsz vele mit kezdeni. Mármint, hogy azt már ott kijavítani nem tudod. És ugyanígy a jó kritika meg persze nagyon jól esik, de azzal se tudsz mit kezdeni, mert hiszen a filmet így elengedted. És nyilván nagyon jó lenne, hogyha mindenki nagyon szépeket írna róla, de hát, ahogy mondják, nem mindenkinek csináljuk a filmet. De ez egy érdekes tapasztalás nyilván tényleg, hogy ennyi kritika van, ilyen, egyik ilyen, másik olyan, nagyon filozofikus kritikák, nagyon más kritikák. Én azt gondolom, hogy álljuk az ütéseket.
És az egy olyan élmény, ami kevés alkotónak adatik meg, hogy szembe találkoztak az emberrel, aki a negatív kritikát írt, és úgy tudom, hogy az egyik, aki nem írt szépeket, az a Clark Dávid volt a Telexen, és tegnap interjúzott veletek. Milyen volt a szemében nézni annak az embernek, aki ennyi fájdalmat okozott nektek?
Egy szuper jó hangulatú interjúnk volt Dáviddal tegnap. Mi nem gondoltuk azt, amikor megkeresett a kritika után minket, hogy interjút akar készíteni, hogy na hát miért gondolja ezt. Mi örültünk, hogy ezek után ő még mindig kíváncsi ránk, és szeretne velünk beszélgetni. Tehát igazából mi nem akartunk ebbe a helyzetbe úgy belemenni, hogy bármilyen negatív gondolatot magunkkal vigyünk ebbe a beszélgetésbe, és úgy álljunk neki.
Igen, végülis volt két, tehát hogy Volt két nagy vágyunk, ugye az egyik a Filmklub Podcast veled, a másik pedig egy Telex interjú. A Telex interjút elengedtük a negatív kritika után, gondoltuk, hogy ez már soha nem fog megtörténni, de tulajdonképpen valahogy mégiscsak megtörtént, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon, tehát hogy így nem ti, tehát hogy
beszélgettünk,
hogy beszélgettünk
arról,
erről, és hogy így abszolút azt gondolom, vagy ezt érezzük, hogy megértettük az ő érveit is, és meg elmondtuk a mi érveinket. Nyilván nehezen lehet, szóval nem lehet mindig védeni dolgokat, tehát hogy van, aki így érzi, és akkor nem tudjuk azt mondani, hogy de hogy, hát ez, miért? Ez, hülye vagy. Tehát hogy, de azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó beszélgetést folytattunk a Dáviddal, de lehet, hogy, vagy reméljük, hogy ő is így gondolja.
És hogyha rajtatok múlna, és csak az egyiket lehetne megtartani, akkor a fákat tartanátok meg, vagy az embereket?
A fákat.
Az embereket.
Itt vagyok Szamosi Zsófival, aki a női főhőst Nórát játssza Műanyag égbolt című filmben. És mikor hallottál először erről a filmről?
Hát tulajdonképpen akkor, amikor elhívtak castingra, és akkor egy picit felvázolták, hogy ez micsoda, és borzasztóan érdekesnek találtam egyrészt ezt a műfajt, hogy mi az, hogy élő szereplőkkel leforgatnak egy filmet, de utána mégis egy animáció lesz belőle. Nagyon-nagyon tetszett a film ötlete, tehát az alap gondolata, és a műfaja is kimondottan megérintett, ami egy ilyen kevert műfaj, mert akció, sci-fi és egy ilyen stalker-szerű, filozófikus, nem tudom minek a keveréke, és ez szerintem tök érdekes.
És ez hány éve volt kb. Szerinted, amikor voltál castingon?
5 éve, még nem volt gyerekem. Szóval ez egy hihetetlen projekt ilyen szempontból is, hogy hát akkor a Tibor meg a Saci már évek óta foglalkoztak ezzel, tehát fejlesztették a forgatókönyvet, és hát ez szerintem nekik legalább egy ilyen 8-10 év munka, amíg most ez létrejött. Nyilván onnantól kezdve, hogy leforgattuk, a rákövetkező munka lassúsága, hogyha ezt így lehet kifejezni az részben, annak is köszönhető, hogy hát minél több pénz van egy ilyen projektre, annál gyorsabban tud haladni, mert annál nagyobb stábban lehet dolgozni ezen a hihetetlen komplex utómunkán, vagy hát nem utómunka, mert tulajdonképpen ez nem az utómunka, hanem a munka oroszlán része, tehát effektív a forgatás az egy ilyen minimális részen egy ilyen műfajú filmnek.
És mindig bíztál benne, hogy ebből lesz valami? Mert olyan sok idő telt el, és gondolom azért ilyen tök jó, kellemes meglepetés lehetett az, hogy nem csak hogy lett belőle valami, hanem még Berlini Filmfesztiválon mutatkozott be.
Hát a rendezőkkel én időről időre azért kommunikáltam, mindig rákérdeztem, hogy mi újság van, és akkor mindig beszámoltak arról, hogy éppen most hol tartanak, vagy milyen nehézségekkel állnak szemben. Néha még itt találkoztunk is, bementem hozzájuk a stúdióba, és mutattak ilyen picike kis részleteket, tehát azért én láttam, hogy ez halad a maga útján, meg mondjuk egy évvel ezelőtt már megvolt az utószinkron, noha akkor a képi világ még nem volt teljesen kész, tehát volt olyan jelenet, amit én ilyen majdhogy nem animatik formába kellett le utószinkronizáljak, ami nekem nagyon fura volt, mert én azt hittem, hogy már egy kész filmet fogok látni, és ehhez képest egy fél kész filmet láttam. De hát csodálatos, hogy ez így ideig jutott.
És mennyire próbáltatok olyasmi helyeken forgatni, ahol játszódik ez a történet?
Ez egy üres fotóstúdióban forgattuk le a filmet, tehát semmi nem volt, ami itt a filmben látható, de mutattak nekünk mindig ilyen képeket, mert módokat, amik körülöttünk vannak, tehát ez azért szépen el volt nekünk magyarázva, hogy nagyjából mi lesz a képen, és teljesen egy üres fehér kis teremben forgattunk, mondjuk volt egy-egy asztal, vagy szék, vagy egy kocka, vagy valami, amire fel lehet állni, tehát hogy a fizikai dolgokat, a cselekvéseket végig tudjuk csinálni, a futásokat, a felmászást és egyebeket. Szóval azért a fantáziánkra volt bízva, hogy az a világot, tehát azt a világot mi elképzeljük, de gondolkodtam ezen, hogy ez nekünk egyáltalán nem probléma, mert a színészek, főleg ha a színházban is dolgozol, akkor egy próbaterem az ugyanilyen, hogy hosszú ideig próbálsz valamit egy üres térben, és van esetleg egy szék, meg egy asztal, és az utolsó szakaszában a munkának kerül be a díszlet, és egy csomó, ami egy ilyen illúziókeltő dolgok, tehát színész értelemben ez nem volt meglepő, az volt a meglepő benne, hogy ez filmben történik, és nem színházban.
Valamilyen módon máshogy kell játszani egy ilyen filmben, mint egy rendes filmben?
Szerintem nem. Szerintem ugyanúgy kell benne játszani, mint egy rendes filmben. Nagyon természetesen, minimális eszközökkel. Aztán éven, hogy ők mit változtatnak az emberen, az már egy másik kérdés. Nekem nagyon érdekes látni például azt, hogy bizonyos színészeknek a külsejét azt hogyan formálták el, de mégis lehet látni az egész filmben, hogy mindenkinek ott van a teljes mimikája, a színészete, tehát hogy ezek nem ilyen beszélő fejek, akiket így befotóztak, és akkor mozgatják a szájukat, hanem tényleg ezek a színészek jelennek meg a filmben annak ellenére, hogy meg vannak rajzolva. És azt hiszem, tök szép.
És neked milyen látnod ebben magadat? Mert azért vannak olyan jelenetek, ahol nem annyira hasonlítasz magadra.
Igen, ez valószínűleg ugye sok rajzoló dolgozik egy ilyen filmen, és valaki jobban megtalálja az én arcomat, és valaki meg kevésbé, de ez nekem furcsa ezt látni, mert valahol az ember sose tudja, hogy ő látja máshogyan magát, mint ahogy mások látják, vagy tényleg itt máshogy nézek ki, mint ahogy egyébként kinézek. Szóval ez ugyanolyan, mint hogy az ember nem tudja, hogy milyen a saját hangja. Vagy én is a saját arcommal egy csomószor filmben találkozom. Igazándiból, mert a tükörbe kb. Szemben látom magam, mint bárki más, és amikor hirtelen ilyen olyan szögből fotóznak, vagy vesznek, akkor engem is meglepetés ér, hogy én egyébként így nézek ki. Most itt kb. Csak ugyanez a meglepetés, csak néha olyan gyanús, hogy nem mindig, szerintem nem teljesen így nézek ki. De ettől függetlenül szerintem a mimikát azt visszaadják mindenhol. És érdekes is valahogy ez a transformáció, másrészt meg tök jó, hogy ez lehetőséget ad olyan fajta ilyen fizikai változtatásokra is, amiket mondjuk egy rendes élőszereplős filmben problémásabb lenne megoldani.
Mint például a frizura megváltoztatása. És amikor megnézted először, akkor így gondoltál arra, hogy tök jó, hogy létezik ez a film, mert ugye, mint hogyha így megfestettek volna téged?
Hát igen, szóval egy kicsit ilyen megtisztelő ennek a része lenni. Tényleg ezt az első pillanattól éreztem, és nyilván ezt a poént sokszor elsütöttem már, hogy rajzfilm színész lettem, de ennek azért van egy ilyen emelkedettsége, tehát hogy kicsit az ember ilyen múzsának érzi magát, vagy valami hasonló. De egyébként nekem, ami még nagyon furcsa, hogy ugye már 5 évvel ezelőtt forgattam le ezt a filmet, és már akkor is a megírt szerepeink fiatalabbak, tehát fiatalabb életkorú emberek vannak megírva, mint amennyi én voltam, amikor én ezt leforgattam. És erre valami olyan magyarázatot kaptunk, hogy de ebben a fajta világban, ahol egyszerűen korlátozva, hogy meddig élhetsz, az életkorok is mást jelentenek, vagy az, hogy az élettapasztalat, vagy az, hogy tartasz az életedben, az egy ilyenfajta világban más jelent, és azért akarták, hogy, vagy nem szándékosan, de hogy nekik azért működtek jobban, mondjuk azok a Keresztes Tamás meg én, a mi életkorunkkal, mert abban a világban mi azt jelentjük. De úgy, hogy még azóta is eltelt 5 év, ahogy forgattuk, nekem most, tehát én látok ebben a filmen egy másik életszakaszban lévő nőt, tehát azért érdekes, hogy én itt egy ilyen fiatal 30-as nőt látok a vásznon, amikor én meg már egy másik életszakaszban vagyok, és ez nekem azért is nagyon érdekes.
Hogy mit gondolnál akkor, hogyha tényleg hoznának egy ilyen szabályt, hogy csak 50 éves korig élhet az ember?
Igen, ez iszonyú elgondolkodtató, mert szerintem az embereknek egy része sokkal tudatosabban élne. Tehát az, hogy mi úgy élünk a világban, hogy mintha az életünk bármeddig tarthatna, tehát végtelen lenne, és szerintem kb. Mindenki csak akkor szembesül azzal, hogy de már pedig meg fog halni, amikor kijelentik, hogy halálos beteg, vagy szóval, hogy amikor valamilyen nagyon konkrét dolog történik, és valahogy a halhatatlanságunk tudatában létezünk, szerintem, ha ez így, ezt mindenki tudná, hogy mikor fog meghalni, akkor ez emberek egy része sokkal tudatosabban élne, a másik pedig szétcsapná magát. Tehát a másik azt gondolná, hogy minek bármit tervezni, minek bármit, hogy mondjam, akár felhalmozni, vagy kontrollálni, hiszen úgyis vége lesz, és akkor viszont úgy szó neki, akkor nem tudom, ilyen hedonista módon.
És te melyik vagy ezek közül?
Nem tudom. Nem tudom, hogy melyik lennék.
Valószínűleg amiatt, hogy van gyereked, inkább az első.
Igen. Igen, hát szerintem ebben a világban pont ezért is nagyon nagy dilemma az, hogy van-e gyereked, vagy nem. Hogy bármi van, ami utánad marad. Ez persze egy másmilyen világban is nagy kérdés, de ugye ebben a világban, amit a film felrajzol, ennek is vannak korlátai, hogy meddig lehet gyereked, meg bán gyereked, meg tudom én.
Mint ahogy említettem, Berlinben mutatták be először a filmet, és te is kimentél. Korábban az egy nappal voltál Cannes-ban, 18-ban. Hogy ez mennyiben volt más élmény a Berlin most?
Amikor Cannes-ba mentem, akkor egyrészt egy 5 hónapos kisbabám volt, úgyhogy ez ilyen értelemben eléggé korlátozta a lehetőségeimet, hogy ott mit tudok csinálni. Ott volt velem a gyerekem, meg a férjem, és állandóan két szoptatás között kellett megoldanom, hogy ott valahogy eljussak A-ból B-be. De akkor voltam először ilyen típusú filmfesztiválon, és azért hihetetlenül fel voltam ettől dobódva, meg hát Cannes egy tengerparti hely, csodálatos időjárás, stb. Most is nagyon örültem ennek az egész Berlinnek, de hát például az aggodalmam arról szólt, hogy úristen, de biztos nagyon hideg lesz, februárban meg ilyenek. Viszont most legalább az a szabadságom megvolt, hogy kollégákkal voltam ott, lehetett bulizni tulajdonképpen, olyan módon létezni egy filmfesztiválon, ahol mindenki van találva egy filmfesztivál.
És mit szóltál ahhoz a figyelemhez, amit kapott a film? Én úgy éreztem, én úgy érzékeltem, hogy kapott figyelmet.
Én is, hát megjelent róla egy csomó cikk a nemzetközi sajtóban. Én nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen színvonalas fesztiválon tudott megjelenni egyrészt. Kapott figyelmet, most már szó van róla, hogy több országban is forgalmazni fogják. Ez még nagyon érdekes lesz, hogy állítólag le fognak majd szinkronizálni minket, és én nem is tudom, hogy engem valaha már leszinkronizáltak-e, de ez is egy érdekes, majd biztos meg fogom hallgatni, mert kíváncsi vagyok.
Itt vagyok Olasz Renátóval, aki Zoltánt játsza a Műanyag égbolt című filmben, és rövid hajad van. Azt nem tudom, hogy azt tényleg rövid hajad volt, vagy azt megcsinálták neked.
Hát ugye itt ez úgy néz ki, hogy ők körbe rajzolnak minket, tehát ahogy kinézek a filmbe, úgy néztem ki az életbe, sőt még van rajtam egy napszemüveg, mert úgy érkeztem, tehát napszemüvegbe, és azt mondta a Tibi, hogy ez jó, ez maradjon, és akkor azt rajzolják körbe, szóval ja.
Azt hittem, hogy ezt így később így lehet változtatni, ilyen szinten mondjuk.
Lehet, tehát hogy azért sok mindent változtattak, de őszintén nem értettem, ennek volt valami technikai oka, hogy miért, szerintem így volt egyszerűbb. Tehát azért mit tudom én, a Nagy Zsoltnak ugye fehér benne a haja, mármint az animációs filmben is élőben gondolom nem volt fehér, de például azt láttam, hogy a Zsoltnak még a csillagos tetkóit is ugye megtartották, azt hiszem az a 4 csillag talán ugye az a 4 fia, és azóta ugye neki van még egy lánya is, tehát amióta ezt forgatták, tehát hogy neki azért az ott maradt.
Gondolkoztam azon, hogy valamilyen szinten olyan helyszíneken forgattak vajon, de nem, neked ez mondjuk annyira nem érdekes, mert egy szobába volt, de akkor az egy ilyen teljesen ilyen üres stúdió volt?
Ez abszolút egy üres fehérfalú stúdió volt, és az úgy nézett ki, hogy mutattak nekem az elején ilyen módokat, hogy ez hogy fog kinézni, ilyen látványtervet, lerajzolva ezt a szobát, de azt a szabadságot ők meghagyták maguknak, hogy magukat, a szobákat, a tereket, a nem tudom én mit, azt majd ők utólag fogják ugye kitalálni. Nálam egy volt, ami ilyen kicsit ilyen extrább, hogy ugye az van, hogy az elején látszódik a tükörben, az ablaküvegben az arcom. És akkor ezért olyan magasságban be volt rakva egy tükör. Tehát, hogy ők tulajdonképpen az én tükörképemet is átrajzolták, ami utána majd egy ablak lett, de na, tehát, hogy nekik ez technikailag így volt jó.
És te hogy tekintesz mostanában a színészetre?
Már hogy színészetre, mint foglalkozásra vagy?
Hát a te színészete, a te nálad a színészet, mert hogy amikor beszéltünk legutóbb, szerintem 4 éve volt, akkor is már így mint hogyha így kifele jöttél volna a színészetből, és inkább a rendezés érdekelt, azt mondtad, és azóta pedig játszottál dolgokba, de hogy most egy más ilyen kritérium van nálad, hogy csak azt vállalod el, amit így nem tudsz nem elvállalni?
Hát amióta beszéltünk, az változott, hogy én most végzem el a filmrendező mesterszakot a Free SF-én. Szóval engem ez érdekel. És itt évekig emiatt én az egész Free SF alatt én nem is játszottam. És akkor valahogy ez, amiben most legutoljára, ez a gym is, ez valahogy pont most jött ilyen véletlenül. Meg most egy pár dolog így beindult, így a színészettel kapcsolatban, de hogy ezt így nem erőltettem. Vagy hogy mondjam, tehát hogy én erre kicsit úgy tekintek, mint egy munkára, amit egyébként szeretek, de szívesebben vagyok olyan projektekben, amiket élvezek, vagy hogy mondjam. Tehát igen, olyan rendezőkkel dolgozni, olyan csapattal dolgozni, ami fontos, vagy amiről azt érzem, hogy jó lesz. Szóval nekem a színészet az nem egy olyan, hogy minden áron ezt akarom csinálni, mert ez nem igaz.
És mondjuk a Jimmy az ilyen volt, hogy abba így szívesen belementél, mert azért azt lehetett hallani, hogy te ott azért eléggé rendesen belementél abba.
Hát komolyan vettem, igen. Hát az elején nekem is volt egy prekoncepcióm nyilván, mint az emberek nagy részének, hogy na, a Jimmyről sorozat készül, csak aztán megtudtam, hogy a Zomborác Virág írja, ami nekem egy ilyen nagyon fontos, ilyen meggyőző erővel bírt, mert őt nagyon kedvelem és tisztelem, és nem tudom, hogy ezt hogy lehet még fokozni. Szóval az meggyőző volt, és utána valahogy az a jelenet, vagy azok a jelenetek, amiket a castingra kellett megtanulni, azokon egyszerűen érződött, hogy ez jól van megírva, ez komplexen van megírva, ez jól játszható. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy ilyen, nem tudom én, gagyi valami lesz, hanem egy olyan anyag, amiben komoly munka van. Ez nagyon szimpatikus volt benne, és nem az volt a szimpatikus semennyire, hogy Jimmy, hanem az, hogy egy nagyon jól megírt forgatókönyv jó stábbal, és egy jó munka.
És aztán utána, amikor elkezdtél vele foglalkozni, akkor abban is így örömet találtál, hogy mondjuk, hogy például amikor te énekelsz, akkor itt tökre elhiszem, hogy az belőled jön ki, és azt gondolom, hogy az nagyon kemény munka lehetett.
Hát ennek van egy érdekes sztória, mert az egyetemen, mármint hogy amikor színész szakra jártam, akkor ugye nekünk nyilván kellett mindig énekelni, és hogy nekem semmilyen hangom nincsen. És azért nekem mindig olyan dalokat kaptam én énekvizsgákon, amiben 1-2 hang van. Tehát, hogy azért ne legyen végtelen kellemetlen, amit csinálok. De egy picit azért mindig irigyeltem az osztálytársaimat, akik úgy nagyon jól tudnak énekelni, és úgy előadják magukat, meg mit tudom, és azt hiszem, hogy ennek a sok évnek a vágya valahogy ebbe így testet öltött, hogy most akkor végre olyan, mintha én énekelnék, ja, de nem. Szóval valahogy ebbe volt egy ilyen, kicsit egy ilyen gyerekkori vágyamat éltem ebbe ki, vagy hogy mondjam.
De valamit azért mégis így valamire így ráéreztél, mert azért még egy profi filmekben is, mint mondjuk nem tudom, hogy lehet profi filmnek nevezni a Bohém Rapszódiát, inkább amatőr filmnek tűnik, de hogy ott se tudják ezt megoldani, hogy hihető legyen az, hogy egy másik hang jön ki valakinek a szájból, ha énekel.
Hát én azt találtam erre ki, hogy ugye előre a Schrammek felénekelte ezeket a dalokat, és én valójában annyit csináltam, hogy tehát ilyen akcentusra levettem őt, vagy tehát hogy ugyanúgy mozogjon a száma izém, tehát mint ahogy neki, ugye ezek a nyelé, tehát valamikor nyel az ember, ugye ének közben, mit tudom én, hogy zártabban vagy nyitottabban énekel, és akkor úgy valahogy úgy ezt
azt mondtam, hogy beleírattad a szerződésedbe, hogy ne legyél kötelezhető interjúadásra, ez igaz?
Igen, ez igaz. Én mondtam, hogy hát én nem akartam ezt. Én mondtam, hogy hát figyeljetek, én ezt így tudom vállalni, hogyha nektek ez így jó, akkor csináljuk.
És pont arra gondoltam, hogy ezt miért nem csinálják többen, mert hogy szerintem ennek a most egy jó, egy kicsit beszéltünk róla, de ez nem olyan szinte, de hogy szerintem ennek a te Jimmy alakításodnak tök jót tesz az, hogy nem tudunk róla semmit, vagy nem tudjuk a háttér, vagy nem tudjuk azt, hogy te mit gondolsz Jimmyről.
Igen, mert szerintem ez nem fontos. Tehát, hogy a néző nézze meg, nézze azt, vagy tetszik neki, vagy nem tetszik, de hát arról nyilván mindenki alkot egy véleményt. Most az, hogy én mit gondolok róla, hát az úgy kit érdekel, vagy érted? Tehát nincs erre ilyen mély válaszom, egyszerűen nekem nem annyira alkatom ez az én interjúba beszélés, vagy ilyenek. Tehát én ezt azért annyira nem élvezem. Szia, Feri!
És ebbe belejátszik az is, hogy most pont amikor írtam neked a levelet, akkor így előtt az utolsó levélváltásunk, amikor elküldtem neked azt az interjút, amit csináltunk, és akkor ott megkérdezed utoljára, hogy miért még kiment volna, hogy miután leokézta, meg megbeszéltük a címet, meg minden, és akkor így megkérdezed utoljára, hogy de ez így is fog kijönni tényleg? Mert hogy egy csomószor nem az jelenik meg, amit így megbeszéltek.
Igen, volt már ilyen tapasztalatom. Hát szerintem ez azért az újságíró függő. Nekem olyan értelemben szerencsém volt, hogy mikor először csináltak velem interjút, az az HBO keretein belül volt. Tehát ott a Pincés Ádám nagyon komolyan vette ezt a részét, hogy minden interjút mielőtt kiküldtek, átolvasta ő is, és átolvashattuk mi is. És valahogy így ez a szokás alakult ki, tehát én azért ezt szeretem megkérdezni.
És úgy képzeled el a jövőt, hogy rendezni fogsz, és mondjuk magadat is fogod rendezni, mint például egy Hajdú Szabolcs mostanában?
Hát ez nehéz kérdés. Tehát ettől nem zárkózok el, de nem is, mondjuk így nem biztos, nem gondolom, hogy írnék magamnak egy szerepet. Vagy most itt így nem tartok itt, de jó, hát így nem zárkózom el, de valahogy azért szeretem a rendezést pont, mert hogy én nagyon szeretek színészekkel dolgozni kívülről, tehát nekem ez valahogy nagyon jól esik, hogy nagyon, nagyon szeretem ezt a részét, szóval szívesebben dolgozok másokkal, mint magammal.
Nem is rendezted még magadat soha?
Színházba, igen.
Volt nemrég ez a című film, és megkérdeztem a filmintézetnél dolgozó ismerősömet, nem egy ilyen döntéshez belevő ember, megkérdeztem, hogy egy ilyen hogy mehet át, hogy egy ennyire rossz forgatókönyv a rendező nem tud rendezni, miért ez a film? És akkor azt mondta, hogy két dolgot néznek, hogy ezeknek Vajnáik nem adtak pénzt, és a másik pedig az, hogy nem free-szeféznek. Ez a két kritérium van, ekkor kaphat most valaki támogatást a filmjére. Erről mit gondolsz?
Hát, ha ez így van, akkor szomorú. Nincs kapcsolatom a filmintézettel, soha nem beszéltem onnan senkivel, én is így sztorikat hallok. Azok a sztorik, ha a fele igaz, akkor elkeserítőek. Én nem pályázom oda, szóval ilyen értelemben nincsen személyes érintettségem.
Soha nem is tervezel pályázni?
Most nem tervezek oda pályázni.
És te úgy látod, hogy én azt hiszem, hogy tök elkényeztetett helyzetben voltak a magyar filmesek sokáig. Tehát az, hogy így egy helyről kapni a pénzt, ez tényleg semmelyik európai országból nem dió. Megnézel bármilyen európai filmet, ott van 30 ilyen regionális filmalap, ahonnan össze kellett szedni a pénzt, itt pedig csak jött. Te érzel ebbe a mostani helyzetbe egy olyat, hogy ilyen más típusú készségeket is ki kell fejleszteni, és az, hogyha valaki filmet akar csinálni, akkor a sokkal jobban a pénz összeszedése lesz a feladat?
Igen, szerintem is ez így van. Hát én is tervezek filmet csinálni, és az low budget film lesz, és kész. Hát akkor ezek a keretek. Érted? Nem tudom, tehát akkor most ez a helyzet. Szóval kell. Az, amit a Szabi is csinál, hogy egyszerűen akkor a lakásában, vagy lakásunkban kell filmet forgatni, vagy nem tudom, hogy hol vagy. Ahogy a Reis csinálta, akkor kis kamerával kell, vagy kevés kistábbal, vagy nyilván nehéz, mert csináltam én is színházat 0 forintból, de ahhoz az egy kicsit más, mert ahhoz kell egy tér. Érted, oda bemész, és azt eljátszod, oké, egy filmhez, az sajnos nem így működik, az sok pénz egy film. Nem 6 milliárd egy film, tehát nem így sok egy film, de hogy na, ott emberek dolgoznak, azokat ki kell fizetni, nem tudom, azoknak kaját kell vinni, ott egy helyszínt ki kell bérelni, tehát ehhez egyszerűen pénz kell, érted? És hogyha nincs pénz, akkor ezeket szívességből kell megoldani, de a szívességeknek is van egyszerűen egy határa. Hát valami megoldás kell legyen. De szerintem, vagy nem nagyon látok mást, mint hogy ez a low budget irány legyen a válasz.
Szerintem mi a helyes eljárás egy normálisan gondolkodó magyar színész számára most?
Szerintem nem tudom, mi az, hogy normálisan gondolkodó. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amik így szerintem sok mindent felülírhatnak. Most van egy gyereked, van egy családod, meg nem tudom, tehát hogy egyszer szerintem ez nehéz. Nem, ez nagyon nehéz kérdés, meg alkatfüggő is, meg élethelyzetfüggő. Tehát mibe akarsz részt venni, miben nem, igazából miért ne vennél benne részt, vagy baj az, hogyha ezt gondolod, hogy miért ne vennél ebben részt, nem, nincs szerintem egy ilyen jó vagy rossz, sajnos, vagy nem sajnos, szerintem inkább nem sajnos, nincsen jó vagy rossz, vagy én személy szerint senkit nem szeretnék elítélni, mert bizonyos dolgokban benne volt, hát az a, na hát, azt mindenkire magának kell tudja, vagy hát ki vagyok én, hogy érted?